29. fejezet. Isten kardja. A villámos égben kimenny dörög ott fent. A földnek haragos ingása kit jelent? Dicséret. Egy idő óta megszaporodtak az Isten csodái Erdélyország fel. Többé nem nyugtalanító hírek voltak azok, miket névzavaró elmék gondoltak ki a világbéke felforgatására, hanem a természet szokatlan tüneményei, miknek egymásra következése megrendíti a leghidegebb, szkeptikus szívét is. Ama titok teljes jelenetek voltak ezek, mikből a köznép függőben lévő országos változásokat sejt, s hitével sietteti a retteget fátumot. Egy nyári hajnalon virradóra derült éjszaka után egyszerre szokatlan, sűrű, nehéz köd ereszkedett a földre, mely csak délutánra szakadozott fel, végtelen sötét felleg alakjában terülve szét az égbe. És ott megállt, mint egy mozdulatlan, nehéz kárpit, egy csepp víz nem hullott belőle, s kora délután nem lehetett a szobákban gyertya nélkül látni. Este felé minden madár elhallgatott a virágok becsukák kelyheiket, a fák levelei lelankadtak. A künyárok fullasztó köhögésről kezdtek panaszkodni, és ez időtől kezdve vetve volt minden természet elleni kór magva, minden fűbe, minden gyümölcsbe. Meg volt vesztegetve a folyamuk vize, az emberi forró vér, magát a földet is meglepé valami járvány, hogy azelőtt soha nem látott gyomokkal verte föl a leggazdagabb vetést, és erdőszámra száradtak ki a legerősebb cserfák, ellepve szürke rozsda és homoktól. És a szántóföldek termékeny fekete hantjain a zöld penész ütötte ki magát. 3 napig nem tisztult ki az ég, 4. nap délutánján a fullasztó szélcsendre irtózatos orkán következik, mely a házak tetőit haigálta le, s a templomokról dobálta le a csillagokat és kereszteket, felkavarta az országutak porát, s oly sötétséget támaszta, hogy látni nem lehetett, s felszedve az éppen nyílni kezdő fenyőfák veres himporait, azt megkavarta a felhőkkel. S amint azokat gomolygó tömegben korbácsolva maga előtt, a legelső nagy zápor cseppek kezdtek esni, a nép borzadva nézett a házak fehér oldalára, miken az esőcseppek vérnyomokat hagytak. Vér esik az égből volt a rémület kiáltása. Rá nem sokára megdördültek a villámok, vakító fénnyel lobogva, mintha 100 ágú tűzostor jönne korbácsolni a földet. Míg egy függőleges villámsugár egyenesen a város közepére csapva le, megrendíté sújtó csattanásával a földet és a szíveket, hogy senki se hinne mást, mint hogy itt van az ítélet órája. A fergeteg azonban szétszórta a felhőket, alig volt még alkonyat, hogy az ég kitisztult, és íme a bámuló lakosság szemei előtt egy roppant nagy üstökös állt az égen, annyival meglepőbb, mint hogy az eget 3 nap óta elborító felhők miatt közelettéről semmit sem lehet-e tudni. Az üstökös magva éppen azon a helyen állt, ahol a nap lement, és a vérveres alkonyi fény nem volt képes a vészes csillagot elhomályosítani. Úgy tűnt fel, mintha éppen a napot ölte volna meg, s most annak vérében fürdenék. Üstöke oly hosszú volt, hogy az ég 2/3 keresztül látszott nyúlni, s vége felé szélesen meggörbült, mint egy török kard. Az Isten kardja, rebegték az emberek, ösztönszerű félelemmel. 2 hétig állt a tünemény az égen. Majd korábban, majd későbben jött fel az égre. Néha fényes nappal is megjelent. És a nappali fényben is ott látszott az égen, mely elveszté kék zománcát és valami Lázas sápadság terült szét rajta, mintha a levegő maga is beteg volna. Míg fényes délben puszta szemmel bele lehetett a napba nézni. A nép félt, iszonyodott a rendkívüli jelenségektől. S midőn a vak tömegek öntudatlan rettegésben vannak, akkor áll legközelebb a vihar, akkor képesek mindenre, hogy a félelemtől megszabaduljanak. E napjaiban a közrémületnek adák csodálatos tanúbizonyságát a lélek erőnek Erdélyország minden vallású papjai. A templomok egész nap nyitva tartattak a nép előtt, s a szószékekből fáradatlan lelki vezérek mondának bíztató szavakat az egybesereglett híveknek. Magyari a fejedelem papja minden nap négyszer tartott prédikációt a székesegyházban, mely annyira megszokott telni ilyenkor, hogy a népesség fele nem fér be, hanem az ajtón kívül maradt. Egy estéri órában éppen annyira el volt foglalva a templom áltatós hívekkel, miszerint még a lépcsőket is teleülték. Mindenféle kolozsvári polgárok, vegyesen keresztül utazó székelyekkel álltak egy csoportban a főbejárás előtt, s miután kegyes énekléseiket elvégezik, kapcsos zsoltáraikat betéve, elkezdének az alatt, mik a prédikáció tart, egyről másról beszélgetni. Gonosz időket élünk, szólt egy öreg tímármester nagy süvegét megcsóválva. Mi beszélhetünk csak arról, sietett belevágni egy keresetben járó székely, ki azon rovásra, hogy messzünnen jött, kapott az alkalmon, amit tudott elmondhatni. Kegyelmeteknél még mind istenes a világ sorja, de nálunk kell azt megnézni. Hát kegyelmeteknél is meglátszik az Isten kardja, kérdi egy fiatal siheder. Nem csak meglátszik, öcsém, hanem meg is érzik rajtunk. Egy este se fekszünk le anélkül, hogy halálunk óráján mondandó imádságot a cselédségeinkkel fel ne olvasnók, s alig van éjszaka, amelyben jobb vagy bal kéz felől égi és veresség itt ne látnók az égen. Hát az micsoda? Olyankor fiam egy falu ég porrá. Azt mondják, mordá égetőkkel van tele az ország. Soha se tudjuk, mikor gyullad ki a hiú a fejünk felett. Én, Istenem, őrizd meg minden jó lelket tőlük. Hát azt hallották-e, kegyelmetek, hogy három széken egy olá pakulárnak a felesége szült, és a gyermekének kettős feje lett. Minden fején három orra, kezein 16 ujja, s fogai és szakálla nőve. Az asszony szörnyet halt ilyettében, s a csoda sem élt meg szerencsére. Nagy tiszteletű gencseri uram borszeszbe akarta tetetni, de a népség nem engedte, csak azon volt, hogy el kell temetni, mégpedig jó távol. Lopva el is ásták egy brassai száz földje végébe, s mi történt? Az, hogy ahová csak a száz tiszta búzát vetett, mind rost termet rajta. Minden innen gonosz híreket hallani, beszélt egy kolozsvári mézes kalácsos. Tegnap beszéltem egy olá feleségével, akinek az ura megindult a jára vizén egy tutajon. Sajtot akart vinni tordára. Alig volt egy napi járás a lakásától, megfordul a jára. Elkezd fölfelé folyni, s visszaviszi az oláot haza, honnan elindult. A tisztelendő úr ugyanúgy magyarázta ki a dolgot, hogy az aranyos, akiben a jára szakad, akkor éppen nagyon meg volt áradva, s annak a visszaömlő vize tolta fölfelé a járát. De az oláot mégiscsak az isteni gondviselés hozta vissza, mert ha tovább mehet, éppen akkor ott tatárok jártak, bizonyos, hogy levágták volna. Én mindent megértem már, szólt a legelébbi öreg polgár, háborút, dögvészt, árvizet és gyulladást. Csak egytől tudok rettegni, a földindulástól, mert azelő még csak a templomba sem mehet az ember, hogy imádkozzék. Bíz azt pedig ki nem kerüljük, öreg bátya, válaszolt a székely. Magam füleivel hallom elégszer, mikor a gyergyói szakadékok között medvére lesni járok, hogy zúg, morog a hegy alatta, mintha valami nagy hordókat hengergetnének, úgyhogy a medvék ilyettükbe kiszaladnak bömbölő barlangjaikból, s féltükben olyan szelídek, hogy füleiknél foghatná meg őket az ember, ha éppen úgy meg nem volna ijedve, mint ők. Csak a napokban történt, hogy egy kis székely falu mellett, mely egy völgyben épült, egyszer csak elkezdett a hegy odább csúszni. Erdők, kertek, azok köz kaibák voltak rajta. Az mind azon módon ment vele együtt, csak egy szeg meg nem mozdult a helyéről. 3 napig csúszott ilyen formán. Akkor az átellenben levő hegyben megakadva megállt és ott maradt. A jámbor emberek még örültek neki, hogy a kertjeik közelebb jöttek, de nem soká tartott ez örömük, mert a falu alatt volt egy kis csekély patak, mely száraz időben alig volt elég italra a lakosságnak. Az most a két hegy összezártával egyszerre megrekedt, s nem találván semerre utat elkezde lassanként iszapot támasztani, egy éjjel az egész rétet elöntötte. Már másik reggelre a házakba kezdett befolyni, a szegény embereknek utóbb is föl kellett szedni a motyóikat, és kiköltözni a lakásaikból. A víz ezután is csak egyre nőtt, lassanként a házak tetejénél is magasabb lett, úgyhogy most nem látszik ki az egész faluból egyéb, mint a templom tornyán a részkakas. E percben a templomi szónok oly hangosan kezdte beszélni, hogy a küllevők is meghallották szavait, és egyszerre elhallgattak, közelebb tolakodva a templom ajtóhoz, s figyelve, mit beszél. Főtisztelendő magyari uram, kegyetlenül most a jelenlevő urak fejeit. Harcra készül ellenetek az Isten, mert ti is harcra készültök ellene. Az esküvel kötött békét felforgatjátok jobbra-balra, s lészen ti néktek, amit kívántatok, háború kívül és háború belül. Hogy azt fogjátok mondani, elég, elég, uram, és ki nem fogjátok végit látni annak, amit bolondul megkezdtetek. Már ekkor tudva volt magyari előtt, hogy Teleki a szamosújvári országgyűlésen előterjeszti a megkezdendő harcot. Éppen erre a szóra érkezik egy pár nyusztos kalpagos úri renden levő férfi, kik közül a kolozsváriak az egyikben Telekire, másikban Vajda Lászlóra ismerének. S amint telhetett, nagy szorulkodással utat csináltak előlük, hogy bejuthassanak a templomba, de a székely egyiket sem ismervén, amit Vajda László nagy büszkén oldalba taszíták könyökkel, ő is hátrafordula mondván. Lassabban, uram, az Isten háza ez, nem valami nagy úré, itt én is csak olyan ember vagyok, mint kegyelmed. A mellette állók ráncigálták a zekéjét, de a székelynek az a tulajdonsága, hogy ha ráncigálják, még dühösebb. Ő is tehát, amint Vajda László a néptömegen keresztül nem hatolhatván, mindenfelé nézelődne, hogy mint juthasson a székéhez, és előre kiállta. Engedjék ezt a két urat a templomba menni, kegyelmetek, nem hallják, hogy nekik szól a lecke? Teleki erre meghúzta magát az egyik küszöbben, levevé kalpagját, s ott állt fedetlen kopasz fővel a nép előtt, minden arc felé volt fordulva a székely kiáltása következtébe. Magyari folytatta mennydörgő szavait a szószékről. Most senki sem mer ellenetek szólani, mert mintha mennykő hullan a szavatok után, olyanok vagytok, mikor megharagusztok. Sőt, minden emberek tért főhajtással azt mondják nektek, méltóságos uram, méltóságos asszonyom. De eljő az Úrnak ítélete, reátok, megöl az Isten benneteket, s akkor újjal fogják mutatni az emberek. Ez amaz átkozott hazaáruló embernek a felesége, ezek amaz istentelen embernek a gyermekei, és szégyelleni fogják utódaitok, mely gyalázatos névvel nevezik őket, mert akkor minden embernek a szája, nyelve felnyílik ellenetek, s úgy kiáltanak maradékaitokra. Ezeknek az atya árulá el Erdélyországot, s olyan sárba ugraszta bennünket, amelyből már lábainkat ki nem vonhatjuk. Gyerünk innen, kegyelmes uram, szólt halkan Vajda László Telekihez, ki úgy látszott, hogy észrevett a pap, mert egészen felé fordult, amint beszélt. Mit gondol, kegyelmet, szólt visszautasítólag Teleki. Ez a pap igazat beszél, de az nem tesz semmit. Hová akartok menni, esztelenek, tétovázók, folytatá magyari? Kinek adatott közületek a felelés, hogy Erdélyország férfiai, földön futó asszonyai özvegyek, gyermekei árvák legyenek? Bizony mondom néktek, hogy úgy fogtok járni, mint a teve, mely elment Jupiterhez, hogy adjon neki szarvakat, és ott még a füleit is levágták. Az meg lehet mondá Teleki Vajda Lászlóhoz, de azért elmegyünk. Pap meglátta, hogy a tanács úr észrevételeket tesz beszédére, s erre homlokát redőkbe szedve azt mondá. Midőn elveszett Lajos király Mohácsnál a török császár elejében hordatván a holttesteket. Egy Szalánci nevű, gonosz, praktikus magyar úr holttestét megismervén, kezében lévő pálcájával holttestének fejét megüt, és azt mondja. Ha te nem lettél volna kutya, az a jámbor gyermekkirály nem feküdnék most halva. Adná Isten még veletek is, úgy ne bánjék az idegen nemzet. Teleki megrázta a fejét, és susogva mondta, az velem is megtörténhetik, de nem változtat semmit. Nem sokára megzendült az ének, a két fő úr feltevé kalpagját, és távozott. A kitóduló néptömeg által körül özönlve, kik között az iménti székely különös kitartással mindenütt a két úr sarkában volt, égig magasztalva mindenki előtt a mondott beszédet, jó fennhangon, hogy az előtte menő két úr is megértse ilyen formán. Ez volt aztán a prédikáció. Ilyen kell a mi urainknak, ugyancsak megmosdatta őket szappan nélkül. Helyesen tevé, mit csinálnak háborút az országnak, ha nekik bajuk van, végezzék maguk? Ha a Magyarországnak fáj a hasa, mi szükség azért Erdély talpára kötni a mustárt? Mi közünk nekünk ehhez a sok jött ment, sehonnából szakadt idegen emberhez, akik béjöttek soványan a hazába, s most mind úgy meghíztak, hogy kicsiny már nekik az ország, pedig egy némelynek, ha visszamenne is Magyarországba, nem lenne egy bogarat érője is, amit visszafoglaljon, s mink szegény erdélyiek vérezzünk érte. Vajda László végtére nem tűrhette az üldözést, és visszafordulva rákiálta a székelyre. Elmaradj hátam mögül, ilyen-olyan lélek adta fattya. Vagy beszélj emberek módjára, és ne ugass itt, mint egy veszett állat, mikor magadnál külön embereket látsz. Székely meggörbítvén erre a szóra a nyakát, oda tartá a képét a megszólító úr orra alá, s éles két öklelő szemével odanéz vannak szeme közé, egyet sodorinta a bajusz a fél felén, és hegykén visszafelelt. Hátrább az agarakkal, nagy jó uram, mert engem sem a gólya költött ki a világra, ne is próbálj engem még egyszer fattyú névvel nevezni, mert ha hazamegyek a kardomért, tüstént megajándékozlak egy fővel, az pedig a tulajdon magad feje lesz. Vajda László még akart valamit felelni, hanem Teleki Mihály megfogta a karját, s magával vonta. Kegyelmet semmire sem indul, megszólt a felgerjedt főúr. Hagyjuk őt zúgolódni, azért jó katona lesz, ha a harcba visszük. Székellyel ne állj vitába, barátom, mert az a maga fejét mindig többre becsüli, mint a másét. Két úr nem sokára eltűnt a fejedelmi palota kapuja alatt. Fejedelem maga is jelen vala ezen hit szónoklaton, s annyira elmélyére vette annak tanításait, hogy másnapon bőtöt tartana, egész háza népével együtt, s úgy feküdnék le. Éjszaka pedig számtalanszor fölébrede, s elannyira gyötrő álomlátásai voltak, hogy minden apródját felköltötte, sőt, utóbb kénytelenek voltak a fejedelemasszony után küldeni, és csak akkor nyugodott meg egy kissé, időn az ágyánál megjelent, nem is bocsájtá el addig magától, míg csak reggel nem lőn, folyvást szomorú és gyötrelmes dolgokat mondva el neki, úgyhogy a fejedelemnő szörnyűködését az ajtón keresztül hallhatták, akik ott voltak. Reggel a fejedelemasszony szobáiba eltávozván rögtön hivatá magát elejbe Teleki Mihályt, ki is, minthogy ugyanazon házban lakott a fejedelem udvaránál, nem késett azonnal megjelenni, és olyan nyugodt képpel fogadta el a kínált leülést, mint akit éppen csak lakomára hívtak, pedig ott már csordultig állt számára a keserű pohár. Uram, szólítá meg őt a fejedelemnő, apafi igen rosszul volt az éjjel. A bőt okozta, ilyesmihez ő nincs szokva, ő esténként jól szokott vacsorálni, s hogy életrendéből kihágott, azért kellett rosszul aludnia. Az álom éppen olyan rosszul esik, üresen, mint megterhelt gyomorral. Hát még megterhelt lélekkel, uram? Én az egész éjet ágya mellett töltöttem, csak most jöhettem el mellőle, el nem bocsájtott maga mellől, kezemet fogta szüntelen, és oly dolgokat beszélt józan éber képpel, minőket csak hagymázbeteg beszélhet. Azt mondta, hogy az éjjel Isten ítélőszéke előtt állott, és egy nagy asztal előtt, mely oly hosszú volt, hogy nem láthatta a végét, ültek a terhelő tanuk legelől, Bálfi Dénes, Béldi, Béldinél, leányos, nagyobb fi, akik a börtönben haltak meg. Kapi, az ifjú Kornis, az öreg Betlen János és a többiek is mind oly ismerős arcok voltak előtte, kik amint ő reszketve Isten trónja elé lépett, szemeiket rászegezték, és ujjaikkal mindenfelől rámutattak. Uram, ez írtózatos kép. Álommagyarázónak hisz engemet, nagyságot kérdé Teleki bosszus kicsinléssel. Uram, ez több, mint álomlátás, ez vízió, ez égi jelenés. Az is meg lehet, az elszámlált urak lelkei bizonyára mind az égben vannak, és lehet, hogy megszámlálhatatlanok fognak utánok menni. Az ő lelkeik odaszállnak, hát vérük ki lelkére száll. Csak mondja ki nagyságot, bizton, az enyimre, hisz én vagyok minden rossznak okozója Erdélyországban. Ó, egész ez ideig csupa bárány lelkű emberek lakták e birodalmat, kiknek ereiben te és méz folyott vér helyett. Én ismertettem meg velük legelőször a kardforgatást. Zsigmond király, Betlen, Bocskai, Rákóczi, György alatt alig veszett el 50-60 ezer ember pártvitákban, önző hadviselésekben. Ők derék emberek voltak, mindenki nagy hazafiaknak nevezi őket, hanem én, kinek kezébe a kardot nem egy engemet nem illető korona utáni vágy, hanem egy magasabb eszme, egy nagy hatalmas gondolat adá. Én gyilkos vagyok, s felelek a világ előtt, nem csak azokért, akik a csatában elesnek, hanem még azokért is, akik az ágyban szép csendesen meghalnak, ha történetből nem voltak jó barátaim. Volt idő, uram, amidőn kegyelmed eszének minden erejét megfeszítette, hogy a harcból Erdélyt kivonhassa. És volt idő, nagyságos asszonyom, amidőn kegyelmed a fejedelem előtt magyarországi rokonai nevében segét és harcot kívánt. Változnak az idők, változnak az emberek. Akkor még nem tudtam, hogy a kívánság annyi nagy és becsületes férfi romlásába fog kerülni. Féltek a harctól, s elestek a harc előtt. Aki az omló hófuvatag elé áll, hogy ezt feltartóztassa, elgázoltatik. Nem emberek, hanem országok sorsa forog kérdésben itt. És ez iránt legyen nyugodt, apafi. Isten sokkal csekélyebb eszközöknek tart mindkettőnket, hogy sem lelkeinkre vesse, amit az idők teljessége hozand magával, és ami megtörténik nálunk nélkül is, mert az a sírás, ami elhatott mi hozzánk, elhatott asszonyom az égbe is. Ami címereink jelmondatai legjobban összeillenek, apafié, fata viam inveniunt, a sors megtalálja a maga útját, az enyém, gutta kávat lapidem, a vízcsepp kiválja a követ. Bízzuk jelszavainkra magunkat. Apafiné összevont karokkal nézett ki az ablakon, s hosszasan merengve elgondolkodott. Majd, mintha eszméi messze tévedeztek volna, egyszerre felsóhajta. Ez a Béldi család milyen szerencsétlenül elpusztult, s hánynak kell még elveszni így. Nagyságos asszonyom viszonzá a tanács úr változatlan arccal. Mikor nagy szárasságban esőért imádkozik az egész nép, senki sem kérdi azt, hogy mi történik a szegény utasokkal, kiket a zápor majd az úton kap, pedig meg lehet, hogy némelyik meghűti magát bele, és elhal. Nem értem-e hasonlatot? Pedig most is esőért könyörög az ország, hanem véresőért. És minden jelek arra mutatnak, hogy Isten meg fogja adni azt. Nem a csodák jeleit értem, azokba higgyen a köznép, hanem az idők tanúságait, mikre gondolkozó ember figyelmezni szokott. Midőn ez eszme született, akkor egy nagy párt volt Erdélyországban, mely e rothadt békének fenntartását követelte, melynek tetszett ez a negyedrész telkeni uralkodás, és amely úgy meg volt kötve mind a római császár, mind a szultán birodalmában levő leghatalmasabb emberek szövetségével, hogy egy ízben bátran mondhatá szemembe Bánfi Dénes, hogy e párt egy száz ujjú kéz, mely ha markába szorít, úgy kifacsar, mint egy spongyát. És íme az ujjak egyenként lehúltak. Elveszett Bánfi Dénes, azt mondják, én ölettem őt meg. Béldi Pál börtönében halt meg. Azt mondják, ezt is én mérgeztetém meg. Betlen Jánost is magához szólítá Isten. Elhalt kap is legmerészebb ellenfelem, Kornis Gábor, élte virágában díszlő egészség közepett egy éjjel kimúlt. Természetesen az ő halálát is nekem tulajdonítják. De hát azokat, kik sokkal messzebb és sokkal magasabb állnak, mint hogy kezem elérhetné, ki ölte meg? Mindazok, akik a dívánban a harcot ellenzették, s a szultánt örökösen arra bírták, hogy a fegyvereihez folyamodó magyaroktól a segélyt megtagadja, s csak azokat pártolja, kik a békére figyelmeztetik, elmúltak egyenként. Kucsukba sát Lippánál egy golyó halálosan találta. A küprilit a háj folytotta meg. A legfiatalabb vezér, Ferízbég, megtébolyodott, kiállta fel apafini arcát kezébe rejtve, e nemes derék ifjú, ki Erdélyt úgy szerette. Nem Isten keze járt-e itt, kérde a tanács úr. Nem, uram, válaszolt apa Finé fájdalmas arccal kelve fel helyéből, és odalépve a tanács úr elé, hogy szemébe mondhassa e szavakat. Mindenütt a kegyelmet kezei járnak. Elveszett bánfidénes kegyelmet fejezteté le? Meghalt Bildi, kegyelmed üldözi a kétségbeesésbe, családját kegyelmed vetteté börtönre, s csak akkor bocsátá ki, időn a bűzhött lég halálos betegséget olt a vérükbe. S Feríz még megőrült, mert szerette Bildi leányát, és az meghalt. Jó, nagyságos asszonyom, szólt az ingerült tanácsúr, legyen úgy. Illessen engemet azon dicsőség, hogy én vezetem a sorsot. Higgyék tehát azt, hogy minden, ami történik az ország tanácsban és a családok szívében, tőlem származik, én felelek érte. S ha azt hiszi kegyelmet, hogy az égő üstökös, melyet a nép Isten kardjának nevez, az én kezemben van, legyen. Én megsuhintom azt, s lecsapok vele a földre, hogy megrendül az álló sarkaiban. E pillanatban megrázkódik a palota, megindulva fundamentumaiban. Fejedelemnő sikoltva ugrék fel. Ó, mi ez? Kérdi halálsápadtan. Ez földindulás, asszonyom, felelt Teleki csodálandó nyugalommal. Nincs mit remegni, a palotának erős bolthajtásai vannak. De a félkegyelmed álljon az ajtó eresze alá, az nem szakadhat le. A fejedelemnő nem bírt helyéből megmozdulni rémültében. Nincs irtóztatóbb tünemény a földrengésnél. A hullámzó tengeren van a hajósnak árbóc, amelybe kapaszkodjék. De a hullámzó földet hová kerülje ki? Azt érezni, hogy azon éltető elem, mely eddig kenyerünket adta, mely nyugodtan viselte bűneink terhét, egyszerre haragra kerjed, s föllázad a rajta lakók ellen. Minden ember kifut házából, a különlegelő barmok bömbölve futnak be a városba. A kertek kútjaiból forró kénköves víz és iszapos salak ömlik felfelé, az égő fák jobbra-balra hajladozva koronáikkal csak nem a földet látszanak csókolni, s a megrengetett tornyokban megkondulnak a harangok, mintha tűzvészt hirdetnének. Az első ijedelemből magához térve hirtelen föleszmélt a fejedelemnő. Isten oltalmazzon bennünket, én sietek a fejedelemhez. Nem jön kegyelmed a szobájából? Én maradok, szólt Teleki csodás hidegvérrel. Isten kezében vagyok mindenütt, s amely órában magához szólít, számolok azokért, amiket tettem. Apa Finé sietve futott még a rengő folyosókon, és férjét feltalálva levitte magával a palota kertjébe. Iszonyító volt kívülről látni, mint mozog, mint hajlong a roppant nagy épület a föld hullámzása alatt. Minden percben attól lehet-e félni, hogy egy halommád ül. Fejedelem nem látva Telekit kérdezi, hogy hol van. Fejedelemű azt mondá, hogy szobáiban hagyta. Rögtön értek el menni, kiállta a fejedelem, de a körüle álló rezgető arcok közül nem talált senkit, aki szavát megfogadja. Lehet bátorsága az embernek csaták kardjai közé rohanni puszta kézzel, fölmászni az égő torony tetőibe, viharos tengerre bocsátkozni, kormánytalan naszádon, de a földrengésnél elvesz minden bátorság a szívből. Az ember, ki semmitől sem félt, itt gyáva lesz. A tanács úr ez alatt csendesen ült íróasztala mellett, és írt egy levelet Kara Musztafának, ki a meghalt Küprili helyét foglalta el. Nagy harcos férfiú, a szultán jobb keze, ki nemrég is a kozákok által a lengyelek ellen segítségül hívatva, azt oly szépen elvégezte, hogy elébb sok lengyel várost elpusztítva, később a megsegített kozákoknak fordult, s levágva bennük több százezeret, 300 000-et elhajta rabságba. Ennek írt Teleki a magyaroknak hozandó segély iránt. Minden bútor ingott recseget körülte ablakai, mintha láz gyötrené rázódtak zörögve. Maga a szék, amelyen ült, csúszott alatta idé bodább, s íróasztala fellökődött keze alatt, úgyhogy tolla félrement a papíron, de azért mégis megírta a levelét, s amint a végére jutott, kemény vonásokkal jegyezte alá. Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruiné. Ha az összetört világ rám omlik is, rémületlen sújtnak omladékai. Mustafa törhette rajta a fejét, mint jött az ő levelébe ez a szöveghez nem tartozó vers, mert a tanács úra perc rémületével küzdő vasakaratának befolyása alatt, mint egy öntudatlanul írt oda. Időn az ijesztő vész elmúlt, a palotába lassanként ismét visszatértek apródai, a bepecsételt levéllel kezében szemrehányólag fordult feléjük. – Hol jártatok? Egyet sem találok közületek, mikor szükségem van rá. Ezt a levelet rögtön két lovas drabant kíséretében az étekfogó vigye Várnába a fővezérhez. Azzal sétálni kezdte fels alá szobájában, mintha semmi sem történt volna.